szó.
Köszönöm szépen, jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, köszöntöm a jelenlévőket és az interneten néző felhasználókat is. Ez az előadás bizonyos értelemben a tavalyi előadásunknak egy folytatása. A különlegességet az adja, hogy akadémiai intézmény vagyunk, de céges szolgáltatásokat is nyújtanunk kell az egyetemen lévő szolgáltató cégek számára, és nem csak IPV4-en, hanem IPV6-on is. Mivel IPV6-ról van szó, tulajdonképpen a mondani valómat 6 pontban, vagy csoportban foglaltam össze, ahol először is rövid mondatokban, vagy rövid ismertetését fogom megtartani annak a környezetnek, ahol ki kellett alakítani az IPV6-ot. A céloknak a megfogalmazása következik ezután a bevezetési lépések konkrétan, a megvalósításnál alkalmazott megoldások, utána tapasztalatok és összegzés. A Debreceni Egyetem néhány kulcs szóban, tehát nem az intézmény maga, hanem a felhasználói informatikai infrastruktúra gyakorlatilag 6000 számítógépet foglal magába, felhasználói számítógépet. Erre az integrált intézményi körre 42 darab per 24-es IPv4-es címtartomány tartozik, amelyek különböző szabnetelés és szupernetelési megoldások miatt durván 4,7 ezer használható címet tesznek lehetővé. Látható, hogy a gépek száma több, mint a rendelkezés álló publikus címtartomány, ezért természetesen a privát címeknek a használatára is szükség van. A Debrecen Egyetemnek Debrecenben és más településeken is vannak kampuszai, amelyek bizonyos értelemben kapcsolódnak az intézményi hálózathoz. Ezeknek az együttes menedzsmentje természetesen egy szükségszerű dolog. Az intézmény egy erőteljes struktúrát követ a jogerőd intézmények integrációjából adódóan. A volt DATE az továbbra is agrártudományi centrum, a volt DOTE továbbra is orvostudományi és egészségtudományi centrum, a volt Kossuth Egyetem az pedig a tudományegyetemi karok szintjén működik, létezik a nagy intézmény keretein belül. Az egyes centrumok a kialakulásból adódóan homogén infrastruktúrával, informatikai infrastruktúrával rendelkeznek, amelyek viszont intézmény szinten heterogének, tehát három centrum, háromféle infrastruktúráról beszélünk, és nem csak az infrastruktúra, hanem az üzemeltetés is eléggé vegyes. Bizonyos szolgáltatásokat outsourcingban üzemeltet az intézmény, bizonyos szolgáltatásokat pedig belső munkaerővel. És mindezek mellett megjelenik az intézményen belül, megjelennek azok a fénymásoló cégek, az a menza, az az egyéb más sok-sok cég, tehát itt nagyságrendileg 80 darab cégről beszélünk, amelyek internet hozzáférést kérnek az intézmény lokális hálózatán keresztül. Az itt látható ábra egy rövid sematikus topológiai rajz arra vonatkozóan, hogy hogyan is néz ki a HÁB-onhoz való kapcsolódása az intézményi rendszernek. Egy központi Layer 3-as eszköz fogja össze a különböző centrumok, orvosi centrum, agrárcentrum, illetve a tudományegyetemi karok hálózatát, és mindehhez kapcsolódik továbbá, kapcsolódik a könyvtári rendszer, és ezen kívül még egy gazdasági informatikai rendszer is, tehát igazából eléggé komplex. Ezek diszjunkt hálózatok. A tudományegyetemi karok továbbbontva a hálózata nyilván lényegesen bonyolultabb. Itt nem is ez a mondani valómnak a lényege, hanem az, hogy redundáns 10, illetve 1 gigabit per szekundumos összeköttetések biztosítják a kampuszok, illetve tekes kampuszok, illetve épületek közötti kapcsolatokat. A célok megfogalmazása az IPv6-os szolgáltatásra való áttérés során, hát egyértelműen a szükségszerűség és időszerűség, tehát mint tudjuk a V4-es címtartományoknak a kiosztása befejeződött ezelőtt pár héttel, és értelemszerűen a HÁB-on, mivel egyébként is rendelkezésre áll a HÁB-on POP, Debreceni POP központban, a hozzáférés így intézményen belül is szükségessé, illetve aktuálissá vált a hozzávaló kapcsolódás. Egy másik szempont nyilván a nemzetközi, illetve egyéb hazai IPv6-os projekteknek az eredményei. taktikai szempontból, stratégiai szempontból megvártuk, megfigyeltük azt, hogy hogy alakulnak a különböző projektek, és nyilván most érezzük azt a pillanatot, nem ma, de pár hónappal ezelőttről, amikor most már tényleg szükséges lépnünk tovább, hiszen a natív IPv6-os rendszereknek a használata egyre dinamikusabban kezd elterjedni. Az áttérés az nem egy egyik napról a másikra, egyik rendszerből a másikra való áttérést gondoljuk, hanem folyamatosan, tehát a minőségi szolgáltatásoknak a megtartása és a minőségnek a további emelése mellett. A V4-es szolgáltatásokat továbbra is tartanunk kell, hiszen a felhasználóink ezt csak később fogják érzékelni, az újabb szolgáltatásokat, végül is a V4-est használják. Átjárhatóságot kell biztosítani a V4-V6-os rendszerek között. A V6-os, IPv6-os különböző anomáliák, amit ugye az évek során itt láthattunk, nem teljesen szabványosított megoldások, ezeknek ugye a kikerülése és csak a jól működő szabványos megoldásoknak az alkalmazása, stabil megoldások, a bevezetése, gyakorlatilag egy belső határidőt tűztünk ki ennek az évnek a közepéig. A másik szempont, amit említettem is, hogy az akadémiai és az üzleti célú hozzáférés, az meg kell tudnia jelenni. Nem csak a cégek férnek, vagy nem csak a cégeknek van üzleti célú forgalma, az akadémiai csomópontoknak is van üzleti célú forgalma, tehát itt egy eléggé komplex igény jelenik meg, amit természetesen a hábon rendszer kikerülve kell tudnunk megoldani, forgalmazni. Azaz megkülönböztetünk egy A akadémiai, illetve egy B business felhasználási kört, és ezek az intézményi LAN-manon keresztül kell, hogy tudjanak hozzáférni az internet, illetve az internet 2-höz, IPv4, illetve IPv6-on keresztül. Természetesen a bevezetés a gerinchálózatban a szolgáltatói oldalon az egy üzemeltetési feladat, de ahhoz, hogy a szolgáltatásokhoz hozzáférjenek a felhasználók, ahhoz komoly tájékoztatásokra lesz szükség a felhasználók irányába. A bevezetéssel kapcsolatosan különböző dokumentumok állnak rendelkezésre, talán túlságosan is sok. Ezek közül elég, mondjuk azt, hogy komoly munkát jelentett a kollégáim és magam számára is, hogy kiválasszuk azokat a lényegre törő dokumentációkat, amelyek megmutatják, hogy hogyan érdemes a kiforrott formában áttérni az IPv6-ra, és itt tulajdonképpen 8 szabályt, vagy 8 lépés, 8 szempontot érdemes figyelembe venni. A hálózati infrastruktúra követelményeknek, tehát egyáltalán milyen követelményeknek kell megfelelni, ebben a témakörben az egyetemen belül a topológiának az áttekintése, a pont-pont kapcsolatoknak az áttekintése, a virtuális LAN-oknak, a trönköknek, DNS-DHCP szolgáltatásoknak az áttekintése volt szükséges, és természetesen a security miatt a tűzfal és a hozzáférési listáknak. A címzés tervezési követelményeknek a meghatározása, az akadémiai célokra a Hungarnettől egy PER48-as, ugyanígy az üzleti felhasználás céljából egy ugyancsak PER48-as címtartománnyal rendelkezünk. Természetesen azonos koncepció szerint osztottuk ki, illetve osztjuk ki a belső hálózat számára. A biztonsági igényeknek a megfogalmazása, jogosultság szerinti routing, ugye a megfelelő forgalmat a megfelelő irányban kell tudnunk továbbítani. Az áttérési követelményeknek a specifikálása, az IPv4 marad, IPv6 megjelenik, és mindemellett legalább az minőséget tartjuk és tovább növeljük. Tesztelési követelmények természetesen az informatika üzemeltető stáb feladatköré tartozik, és nem a felhasználóknak a feladata ez. Azaz egy olyan rendszert kell kialakítanunk, amely működőképes, és utána már a felhasználók csak használják, és nem ők jelzik vagy esetleges hibákat, hiányosságokat. A szabványkövetelményeknek a meghatározása, a DNS V4 V6-os konszolidáció, ez egy nagyon szükséges szempont, és a felhasználói elektronikus azonosítás a hozzáférés szempontjából, tehát a lokális hálózathoz való hozzáférés szempontjából az adott gép üzleti célú vagy akadémiai célú hozzáféréssel fog a lokális hálózathoz kapcsolódni. Az oktatási követelményeknek a felmérése természetesen az üzemeltető stáb számára, és utána a tanszéki rendszergazdák számára is, és majd ezután következnek a felhasználók, az áttérési költségek pedig hát ezek a legkevesebb. A fontos ajánlások, amiket találtunk, és érdemes ezeknek utána nézni, ezt mint egy tanácsként szeretném elmondani, jó pár RFC létezik, amelyek közül ezeket érdemes átvizsgálni, megnézni, amelyek fontos információkat tartalmaznak a bevezetéssel kapcsolatosan. Nem szeretnék itt a fejléc és a struktúrával kapcsolatos dolgokról beszélni, csupán azt villantom fel, hogy itt most ugye egy 128 bites színtartományról beszélünk, amelynek az utolsó 64 bitjét az RFC 3513-as ajánlja, hogy hagyjuk meg interfész azonosítónak, azaz az első 64 bittel gazdálkodhatunk, de mivel 48 bit már eleve prefixként foglalt, így maradt 16 darab bit, amivel az intézményen belül lokális hálózati szabneteket lehet kialakítani. A bevezetéssel kapcsolatos konkrét lépések, tehát valamikor 2010 elején az igények a céges forgalmaknak a külön bérelt vonalon történő forgalmazása az internet felé, az akadémiai forgalmaknak a hábonon keresztüli forgalmazása az internet felé állapotból 2011. július 1-e, azaz ennek az évnek a közepéig, abba az állapotba fogunk elérni, amikor is külön a deklarált vonalakon keresztül forgalmaznak az egyes csomópontok. A sárga jelenti ebben az esetben az akadémiai forgalmat, a kék jelenti az üzleti forgalmakat, és természetesen V6-on is. A megvalósításhoz használt eszközök, természetesen a rendelkezésre álló infrastruktúra, a Layer 3-as, Layer 2-es eszközeink, amelyeknél a kettősség miatt, tehát a forráscím üzleti vagy akadémiai forráscím szeparáció miatt külön routing táblákat tartunk fel a routereinkben. Ehhez a VRF technikát alkalmazzuk ugyanúgy, mint ahogy a V4-es esetében is már a tavalytól, és ezt alkalmazzuk a V6-os csomagok forgalmazásához is. Feltevődik a kérdés, hogy az AGU címkiosztás koncepciója hogyan is létezzen, hiszen egy per 48-as címtartomány további 16 bit áll rendelkezésre ahhoz, hogy utána még per 64-es címeket alokáljunk a különböző networkökhöz. Erre két módszert ajánlanak. Az egyik az úgynevezett best fit allocation, a másik pedig a sparse allocation. A két megoldásnak az ötvözetét alkalmazzuk, ezek könyv szerinti ajánlások, a kettőnek az ötvözetét alkalmazzuk, és pedig úgy, hogy a későbbi bővítésekre is, hiszen egy most kiosztott címzés, címallokáció, az nem egy-két évre, hanem várhatóan több tíz évre fogja az intézmény céljait szolgálni. Tehát meghagyunk esetleges további, még ebben a pillanatban nem látott, vagy nem számított meglepetésekkel kapcsolatos igényekre is, azaz alokálunk címtartományt, amelyeket nem osztunk ki, és utána a maradék címtartományból a sparse allocation, azaz a gyér allokációt alkalmazzuk további intézet vagy épület szintű bővülések miatt, azaz mint egy fésű fog, hagyunk réseket, és ebben bővülési lehetőséget alkalmazunk, vagy teszünk lehetővé. A koncepciónk úgy néz ki, hogy az első 48 bit a 128 bitből az intézményt azonosítja, tehát a két felhasználói kör az A és a B, tehát üzleti, akadémiai, illetve üzleti számára ugyanaz. Az intézményi címtartomány, ez a már jól ismert Hungarnetes, az üzleti pedig a T-Comtól ebben a pillanatban megszerzett másik. A 49, 50, 51, 52-es biteket használjuk a centrum szintű azonosításra, mint ahogy láthattuk az intézmény esetében, a jogelőd intézmények, jogelőd egyetemek továbbra is léteznek belső struktúrában, és azzal a megközelítéssel, hogy engedjük duplázódni, tehát a páros címeket osztjuk ki, és fontos, hogy magát a szolgáltató egységet is, mint egy ilyen centrumot tekintjük annak érdekében, hogy a menedzsment, tehát az egyes gerincszállító eszközök címzéséhez a belülről való hozzáférés, illetve kívülről való hozzáférést azt csak jól szabályozott megoldásokkal, access listákkal lehessen megvalósítani. Az 53-tól 56-ig bitek, tehát egy újabb 4 bites címtartomány a kampusz azonosítja, azaz a jogelődintézménynek, egyetemnek a kampuszát azonosítja. Itt is a páros számokat alkalmazzuk, továbbá épületek további 4 bit segítségével, további 61-től 64 bitekig pedig az épület szárnyak, tehát bőségesen látható, hogy ebben az esetben, ha esetleg több épület van egy kampuszon, mint 16, amire van példa, akkor épület szárny bitekből lehet átvinni, és így aztán 256 darab per 64-es network rendelkezésre fog állni. A router virtualizációhoz IPv6-os téma esetén néhány parancsot, a szükséges konfigurációs parancsok közül néhányat szeretnék csak felvillantani. Hát itt van a jól ismert VRF létrehozási objektum, és ebben az IPv4-es címeken kívül IPv6-os címeknek a kezelésére is szükség van. Itt található az akadémiai, rosszul mondom, a céges IPv6-os cím azonosító, engedélyezzük az IPv6 forgalmazást. Igen. Továbbá a belső hálózat felé is továbbítanunk kell az IPv6-os forgalmakat. Itt ez a slide csupán a céges forgalmakról szól, és természetesen a default gateway-t be fog kelleni állítani az itt látható módon. A tűzfal beállítások egy VSM, egy FVSM kártyán keresztül történik ebben a pillanatban az akadémiai hálózat felé történő szűrés, tűzfalbeállítás. Itt is IPv6-os objektumoknak a deklarációjára van szükség, a megfelelő access listáknak a létrehozásával. A teszt, tehát ebben a pillanatban működőképes, tehát a belső hálózatban, az interneten keresztül, az akadémiai hálózatból meg tudjuk ugyancsak a belső hálózatban működő üzleti célú IP címtartományunkat szólítani trace route segítségével, azaz a teljes interneten keresztül működik a kapcsolat. Mondhatnánk azt, hogy de hát ez kevés, persze kevés, még meg fog oldódni az intézményen belüli, a LAN hálózaton belüli kapcsolat a két felhasználói kör között, hiszen annak nincs értelme, hogy a külső interneten keresztül forgalmazzunk, ehhez természetesen megfelelő iOS-eknek a letöltésére van szükség. Milyen problémákkal szembesültünk a kialakítás során? Hát először is az általunk és a beszállítók által is feltételezett eszközök nem tudták, vagy nem mindegyikük tudta az IPv6-ot, ami csupán az iOS-nek a cseréjét teszi szükségessé. Problémánk adódott a dinamikus routinggal kapcsolatosan, az EIGRP és egyéb más dinamikus routingoknak az aktiválásánál. A Layer 2-es eszközöknél az interface pufferek méretét kell alokálni ahhoz, hogy IPv4-et és V6-ot is tudjon, és az üzemeltető stáb, mondjuk azt, hogy megfelelő belerázódása vagy megismerése, gyakorlat kialakítása esetén, hát a szokásos gyermekbetegségek, amik úgy első ránézésre jól ismert rövidítés, címrövidítés, két-kettős pont és a nullának a megfelelő helyen való értelmezése, bizony ez problémákat okozott. Nyilván itt csak két egyszerű példát mutattam, vagy soroltam fel, de ezek általában elő szoktak fordulni, legalább egyszer vagy kétszer, utána majd látjuk, hogy nem működik a rendszer, és akkor rájövünk, hogy mi tévedtünk. További feladatokként, amik megjelennek, és a fél év közepéig még rendeznünk kell, a DNSV6, illetve a DHCPV6-nak a megfelelő rendszer üzembe helyezése, az elektronikus azonosítás, illetve ennek a két A, illetve V akadémiai, illetve biznisz hálózatok közötti kapcsolatnak a belső biztosítása. Milyen tapasztalatok, tehát egy hosszú távú, körültekintő tervezési feladatról van szó. A konkrét konfigurációs feladatok az eszközökben a feladat vagy az előkészületeknek a mondhatni 10 vagy 5%-át tették ki, sokkal körülményesebb, nehezebb volt a címtartomány szétosztása, megfelelő megtervezése ahhoz, hogy le tudja fedni kellőképpen a mostani és a későbbi esetleges igényeket is. Fontos, hogy a kialakításnál, tehát a konfigurációs munkánál komoly szakmai ismeretekre volt szükség, tehát különböző Cisco képzésen túl és vizsgákkal rendelkező személyek vettek részt ebben a tevékenységben, belső kollégákról van szó, és természetesen azon vagyunk, hogy maga az IPv6 az nem csak magára ott legyen, hanem további értelmes szolgáltatásokat nyújtsunk a felhasználóink számára, és mindez egy komoly VLAN, tehát ilyen virtuális, lokális hálózati leltárnak az elkészítését tette szükségessé. Köszönöm szépen!
Köszönjük a figyelmet! Kérdése van esetleg valakinek Zolihoz? Miklós!
Hogy azt tudom, hogy például az IF-nél évek óta van IPv6, de a nevezetes szervereik, mondjuk a levelezési szerver, vagy a webszerverük, az nem érhető el IPv6-on. Elérhető-e a ti levelező szerveretek, vagy a webszerveretek IPv6-on?
Nálunk is folyamatban van.
Köszönöm szépen a kérdést, hát nyilván Tamás már részben meg is válaszolta, tehát ebben a pillanatban végfelhasználói, tehát ha úgy tetszik, kliensgépek részére biztosítjuk, vagy működik a hozzáférés, szervereknek az IPv6-osítása az nyilván egy következő lépés, de ezt párhuzamosan végezzük. Ebben a pillanatban tudomásom szerint V6-on még nem, de azon vagyunk és nagyon iparkodunk.
Egy megjegyzés itt a NFS szerverekkel kapcsolatban, a webszerverek azok elérhetők IPv6-on, az SMTP szerver, amit a felhasználóinknak biztosítunk, az nem elérhető, ott a Qmail az körülbelül 5 éve agonizál, hogy lecserélésre kerüljön, és ez a agonizáció miatt még mindig nem történt meg. A saját intézeten belüli levelezés az már körülbelül 5 éve IPv6-on beszél.
Köszönjük szépen. Egyéb kérdés, hogyha nincsen, akkor még egyszer megköszönjük Zoltánnak az előadást.